Popkulcsajok, stb. Anglománia és popkultúra két hetente.
Sziasztok! Ez itt a Popkulcsajok, stb. 249. adása. Én Leptünde vagyok.
Én pedig Kudácskó Brigi. Sziasztok!
Mai alkalommal pedig folytatjuk a... amit ilyenkor szoktunk, hogyha egyik adásban arról beszélgetünk, hogy miket olvastunk, akkor a következőben arról, hogy miket néztünk, vagy hallgattunk, és ez fordítva is szokott lenni, de mivel múltkor a könyvekről beszélgettünk, elsősorban most arról fogunk beszélgetni, hogy miket néztünk, meg filmeket, sorozatokat, esetleg YouTube videókat, bármi lehet. Úgyhogy most abból válogattunk, hogy az év kezdete óta az elmúlt 3-4 hónapban milyen új dolgokkal ismerkedtünk meg, vagy láttunk régieket. Kezdjük mondjuk a podcasttal, mert ugye a múltkor végül is az, kb. Azzal fejeztük be, hogy ugye miket hallgattunk, hangoskönyveket, illetve ugye ilyen Audible exkluzívokat, de azért még mindig vannak podcastok is, amiket hallgatni szoktunk, úgyhogy, és kivételesen Brigi is beírt podcastot, úgyhogy... halljuk.
Igen, én is meglepődtem saját magamon. Nekem két új felfedezettem, kedvencem van a podcastok körében, ezek közül csak egy, ami ténylegesen új, majd kiderül, hogy a másik miért nem. Szóval a ténylegesen új felfedezettem az az Empire podcast, ami mint jelenség nem új, mert már nagyjából 2 éve indult, és ezt egy brit történész meg egy újságíró csinálják, Anita Anand és William Dalrymple. Őszintén szóval nem tudom, hogy bukkantam rá, pedig nem volt olyan régen, lehet, hogy csak a Spotify ajánlotta régi hallgatóink, mert tudhatják, hogy én sosem szoktam emlékezni arra, hogy mi hogy jön szembe. Minden esetre, ugye ahogy a címe is sugallja, ez a birodalmakról szól. Az első jó sok rész az a brit birodalomról szól, illetve az elején még, ahol én tartok, hát az elején már van nekik nagyon-nagyon sok, 100-nál több epizódjuk, főleg az indiai, ugye a kelet-indiai társaság, illetve ugye az indiai történésekre fókuszálnak, majd mindjárt elmondom, hogy miért. Viszont a későbbi részekben már máshova kerül a fókusz, mert ezt az elejétől mondják, hogy ők direkt úgy tervezték ezt a podcastot, hogy különféle, tehát ne csak a brit birodalomra, hanem idővel más birodalmakra is fókuszáljanak. Úgyhogy... azt láttam már az epizódok listájából, csak még nem értem el oda a hallgatásban, hogy például az ottomán birodalomról, meg az orosz birodalomról is lesz szó. Hogy kerülnek ezek az emberek, a készítők ebbe a podcastba? Nagyon érdekes, valahol adja magát, hogy a brit birodalomról beszéljenek, mert hogy az első epizódban is elmondják, különböző módokon, de mind a ketten a brit birodalom termékei, mert az Anita Anand, ő az újságíró, ő már brit születésű, de a szülei indiaiak, punjábiak, akik a Pakisztán létrejött, ugye ez a Partition of India a 47-ben, amikor ugye ketté osztották a korábbi egységes Indiát arra az Indiára, amit mi ismerünk, meg Pakisztánra, szóval a Partition után nem sokkal kerültek Nagy-Britanniába, és ugye az Anita Anand az már ott született. A William Dalrymple pedig, hát ő olyan, ahogy a neve is mutatja, szerintem ettől britebb név nem sok van. Tehát ő ez a tipikusan tőről metszett brit, van neki egy csomó neve, és annak is a fele kötőjeles. Ő egyrészt történész, másrészt pedig, ugye bár brit születésű, de élete nagy részét Indiában töltötte, és ugye most is az év egy részében ott él, és ők ketten úgy ismerik egymást, hogy ugye egyrészt hasonló az érdeklődési körük, a kutatási területük, illetve írtak is közösen egy könyvet a Koh-i-Noorról. Ez ugye az a, talán nem a legnagyobb gyémánt a világon, de egy sokáig azt hiszem az volt a legnagyobb gyémánt, de talán a mai napig ez az egyik leghíresebb és hát hírhettebb gyémánt, ami most az egyik brit koronában van, nem az uralkodó koronájában, mert a Koh-i-Noorhoz tartozik egy ilyen legenda arról, hogy el van átkozva, és hogy az férfi nem viselheti, mert hogyha férfi viseli, akkor minden tönkre megy körülötte, elveszíti a birodalmát, és hát nagyon gyakran halállal is lakol érte, és hát erre legyinthetnénk, hogy ez csak egy legenda, meg babona, meg hasonlók, de hát a Koinor az már elég sok embernél járt a története során, és valóban úgy tűnik, hogy nem sok jó származik abból, hogyha valakinek ez a birtokába kerül, úgyhogy a britek se merik viselni, tehát ahogy mondtam, ugye nem a királyi koronán van, hanem utoljára Viktória királynő volt az uralkodó, aki viselte, de az úgynevezett Queen Consort koronában van, ez a királyi hitves, hogy általában amikor király van, akkor annak a felesége a Queen Consort, ennek a koronájában található, hogy ne kerüljön tényleg férfi közelébe, és amikor a közelmúltban a királynő meghalt, akkor India nagyon azt remélte, hogy a Koinort vissza fogják kapni, meg aztán kiderült, hogy nem csak India remélte ezt, hanem nagyon sok ázsiai ország beállt a sorba, hogy ők is kérik ezt vissza, mert ahogy mondtam, hogy a Koinornak nagyon hosszú története van, és már mindenhol járt, tehát például a tálibok is most benyújtották az igényüket arra, hogy ha egy múlt van rá, akkor ők is szeretnék ezt visszakapni, mert egyébként ugye az afgánoknál is volt egy ideig, britek meg teljesen meg vannak ellenlepődve, nekik egy szüve se jutott, hogy ezt így lehet, hogy vissza kéne adni. Úgyhogy ez a könyv erről szól is, azt hiszem 3 vagy 4 epizódot is csináltak a podcastban csak magáról, a Koinorról. Nagyon érdekes. Tényleg szerintem egy csomó olyan történetre hívják fel a figyelmet, amit még hogyha az ember tanul is elkerülhetetlen módon az iskolában, egyetemen, bárhol a brit birodalomról, akkor nem ebből a szempontból szoktunk erről tanulni, mert ugye itt nagyon sokszor ugye az indiai perspektívát mutatják meg, illetve hogy olyan karaktereket villantanak fel, akikről szerintem a legtöbb esetben nem is hallottunk. És ugye ez a két perspektíva, az Alan és a Dalrymple-nek a perspektíva is ilyen tök jól kiegészítik egymást. Úgyhogy én teljesen rácsavarodtam most erre a podcastra, és a történelem iránt érdeklődőknek jó szívvel ajánlom. Úgyhogy ez az egyik, a másik pedig az Induction podcast Tom Nikolásszal. Ez azért nem annyira új számomra, mert már korábban is egyszer-kétszer említettem a Tom Nikolás YouTube-et, aki ezeket az elmúlt években ilyen nagyon felkapottá vált videó eszéket csinálja, tehát ebben a műfajban utazik. Szerintem nagyon-nagyon színvonalas videó eszéi vannak, például a legutolsó pár arról szólt, hogy mondjuk miért jelent csődöt egyre több brit nagyváros, hogy mennyire szimptomatikus az eldobható cigaretták, mint ez az Elf Bar, meg ezek a típusú elektromos cigaretták, de mennyire szimptomatikusak bizonyos gazdasági folyamatokra, meg hogy ilyen miért fogyasztunk egy csomó olyan terméket, nem csak az ilyeneket, mint a Manolud, meg mit tudom én, hanem ugye média terméket is, mint a TikTok, meg Spotify, meg mit tudom én, ami ilyen függőséget okoz, és hogy mennyire ezekre a függőséget okozó gazdasági folyamatokat pörgetik nagyon sokszor mostanában. Illetve van egy több mint egy órás videója arról, hogy egy olyan jelenségről, ami szerintem, hogy ha az ember rendszeresen fogyaszt YouTube-ot, akkor biztosan feltűnt neki, csak lehet, hogy nem értette hozzám hasonlóan, hogy miért van látható mikrofon a nagyon sok YouTuber videójában most már. Miért fognak mikrofont YouTuberek? Nem hittem, hogy ez olyasmi, amiről lehet egy óráig beszélni, de kiderült, hogy lehet, és tényleg nagyon sok értelme van. Na mindegy, és a Tom Nikolásznak indult tavaly, vagy tavaly előtt, talán 22-ben ez az Induction podcastja, amit ugye a Spotify-on lehet hallgatni, illetve a videó felvételeket pedig meg lehet nézni a Nebula TV-n, ami nyilván több YouTubernek egy ilyen előfizetéses rendszerű, tehát ilyen Netflix-szerű streaming platformja, és ott elsősorban más YouTuberekkel csinál interjúkat hasonló témákban, mint amiket feldolgoz. Például a Mjunket nevű YouTuberrel volt egy podcast részük arról, hogy egyrészt ugye van ez a 15 perces város elképzelés, ugye a várostervezésben minden fontosabb szolgáltatás 15 percen belül ugye gyalog vagy biciklivel, nem bocsival, el lehessen érni, és hogy erre így a legfrissebb ilyen konteók arra épülnek, hogy ez milyen összeesküvés elmélet lehet a 15 perces városok mögött, és ilyen van jó pár ember, akik egyébként is ilyen konteós dolgokban mozognak, akik mindenféle sötét dolgokat látnak abban, hogy milyen ördögi dolog ez a 15 perces város. Amit megint csak, mint a mikrofonos dolog, nem is gondoltam arra, hogy ebben ilyen mélyebb dolgokat bele lehet látni, de lehet. Szóval ez így a mostani másik kedvencem.
Vicces, mert amikor olvastam ezt az Empire podcastot a listádban, akkor mondom, a Brigi filmes podcastot hallgat. De kiderült, hogy nem.
Hát ez egy másik Empire.
Most én is megtudtam. Én is két podcastról szeretnék főleg beszélni. Az egyik, az a Lonely Island and Seth Meyers podcast, ami a Lonely Islandnek és a Seth Meyersnek a podcastja, úgyhogy nem árul, komolyan, ez itt nem lehet összekeverni semmi mással. Ugye a Lonely Island ugye a három tagból áll, az Andy Samberg, a Joel McTaccone és az Akiva Schaffer, ők ugye együtt nőttek föl, megalakították ezt a Lonely Islandet, akkor nagyon sokáig a Saturday Night Live-ban dolgoztak, ugye ők csinálták ezeket a digital shortokat, amik ugye nagyon elterjedtek a YouTube, szinte egy időben indultak ugye a YouTube-bal, tehát nagyon nagy közönségre tettek szert, és ugye magában a Saturday Night Live-ben is egyre népszerűbbek lettek. Szerintem, mint a legtöbben, vagy nem tudom, mint a legtöbben, de én úgy gondolom, hogy a legtöbben a Dick in a Box-szal találkozhattak először az emberek. Én például biztos. És most ez egy olyan podcast, most már 9 rész jött ki belőle, amiben végigmennek ezeken a digital shortokon, tehát az elsőtől kezdve. Egyrészt, hogy hogyan az első részben arról volt szó, hogy ugye hogyan kerültek a Saturday Night Live-hoz, és ugye igazából együtt dolgoztak ott ismerkedtek meg azóta is barátok ugye a Seth Meyers-el. Seth Meyers azt hiszem, hogy már egy pár éve ott volt, de nem igazán találta a helyét, és igazából aztán fokozatosan ugye egyre többet együtt is dolgoztak, ugye a Seth Meyers is megtalálta a helyét a Saturday Night Live-ban, amikor a hírolvasó lett, és aztán pont egyszerre is hagyták ott a műsort, tehát amikor lejárt a szerződésük, és ugye az a terv, hogy az összes digital shortról beszélni fognak, hogy mi volt az ötlet, mi volt mögötte, meg egyáltalán, hogy milyenek, és nagyon vicces ezeket ugye újra nézni, mert az ember vagy azelőtt, hogy meghallgatná az adást, vagy azután megnézi, hogy mit is csináltak a fiúk, és nagyon érdekes, hogy tényleg már így a második, talán már a második volt a Lazy Sunday, ami igazán meghozta nekik azt, hogy oda kezdtek figyelni erre a csapatra, mind a Saturday Night Live-ban, mind aznak a nézői is, mert hogy ez egy annyira jól eltalált jelenet volt. De azért vannak köztük olyanok is, amikről az ember nem is tudta, hogy csináltak ilyet, meg hogy ők csinálták, meg nem is voltak sikeresek. Most például a legutóbbi adásban kettő olyanról beszéltek, amiről egyrészt nem is volt jó, ők is mindig úgy gondolták, hogy szörnyű volt, pedig még Tom Hanks is szerepelt az egyikben, de tényleg nagyon vicces megnézni, így néha nagyon látszik rajtuk ez a 2000-es évek, de azt hiszem, hogy fokozatosan ugye technikailag is egyre jobbak lesznek majd, meg hát ugye a felvételek minősége is jó, mert tényleg úgy kezdték, hogy az első egy párat úgy csinálták, hogy valami kis kamerával, tényleg csak hárman, vagy maximum még egy másik szereplő a Saturday Night Live-ban, és mindezt így megbeszélik, és az is klassz benne, hogy ugye ők nagyon jó barátok, tehát egyrészt ugye a Lonely Island valóban ilyen teljesen össze vannak forva, és most már több mint 2 évtizede együtt dolgoznak, és adnak ki egy csomó mindent, szóval rengeteg dolog kerül ki a kezük alól, együtt is, meg külön is, és hát ugye a Seth Meyers pedig ilyen nagyon jól tud interjúkat vezetni, meg hát ugye az is érződik, hogy a köztük lévő kémia az mennyire jó, tehát hogy ők tényleg ilyen jó barátok, függetlenül attól, hogy ugye a Lonely Island még mindig Kaliforniában vannak, a Seth Meyers pedig ugye New Yorkhoz köti őt a munkája, meg az élete, de így csinálják ezt a podcastot, úgyhogy szerintem zseniális. És aki vagy az egyik csapatot, vagy a másikat, vagy mindenkit szeret, akkor ezt érdemes hallgatni, és közben megnézni ezeket a digital shortokat, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy miket fognak majd erről még beszélni, például amikor már eljutnak a jóval ismertebb részekhez is. És hát remélem, hogy tényleg végigbeszélik, mert már mint úgy értem, hogy végigviszik ezt a koncepciót, és tényleg az összesről fognak beszélni. Mert az Eddie Samberg az állandóan azt mondja, hogy ő utálja a podcastot, mint formátumot, de ennek ellenére azért nagyon jókat tudnak beszélgetni. Úgyhogy az egyik kedvencem most, hogy hétről hétre meghallgathatom, illetve megnézhetem a dolgaikat.
Az Andy Samberg mit nem utál, a Seth kutyáját is utálja, a podcastot is utálja, akkor mit szeret?
Nem tudjuk, de azért egy csomó mindenben benne van. És még vissza is fog térni. Többször az én nézéseim között fel fog bukkanni, úgyhogy egy csomó mindenben ott van. Például most ugye a Seth Meyers showjának, a beszélgetős esti műsorának ugye most volt a 10. évfordulója. Kaliforniában volt egy ilyen beszélgetés, amit szintén ugye az Andy Samberg vezetett, tehát elvileg ő volt az, aki kérdezgette a Seth-et a műsorról, meg minden, és hát ott is, azt is nagyon utálta, volt neki ilyen előre fölírt kérdések, de azokat mind eldobálta, hogy azt mondom, ezek hülyeségek, ezeket ő nem kérdezi meg, ez megtekinthető amúgy a YouTube-on. A másik podcast, az pedig, már beszéltem róla a Nerdet-ről, az egyik első olyan podcast volt, amit akkor kezdtem el hallgatni, amikor mi is nekiálltunk így kb. Podcastolni, mert ő nekik is tavaly volt pont a 10. évfordulójuk, és hát sajnos most a héten volt az utolsó adásuk, legalábbis ők is az NPR-hoz, a National Public Radiohoz tartoztak, Chicagóból sugározták a műsort, és hát ott készítették, az ottani Public Rádiónak volt az egyik műsora, és hát ugye már az elmúlt években többször is volt róla szó, hogy az NPR az nehézségekkel küzd, és egész sok embert elengedtek, és itt például a Nerdetnek a produkcióját is beszüntették, és most a héten volt az utolsó adásuk, hogy én ilyen kis nosztalgikus volt, meg nagyon, nagyon szerettem, tehát tudom, hogy az első adás, amit meghallgattam tőlük, az volt, amiben a Tom Hanks-el beszélgettek az írógépekről. És hát ilyen szenzációs volt, mert ugye Tom Hanks az ilyen nagy írógép rajongó, és pont az egyik műsorvezető akkor vett magának egy írógépet, és akkor Tom Hanks oda rakták elé az írógépet, és arról beszélt, tehát fél órán keresztül, és szenzációs volt, és akkor tényleg ők ilyen nerd dolgokkal foglalkoztak, tehát olvasással, irodalommal, filmekkel, popkultúrával, de ugyanakkor a tudománnyal is, főleg így a STEM-mel, meg elsősorban ugye a nők szerepével az összes többiben, és főzés is volt, tehát nagyon jó recepteket is szoktak megosztani, meg beszélgetni szakácsokkal, feliratkoztam persze a hírlevelükre is, meg minden, úgyhogy most is bekövettem természetesen a producert, meg a műsorvezetőt, és nagyon remélem, mert azt írták, hogy most keresnek, ugye, hogy hol tudnának újra műsort csinálni, meg hogyan, úgyhogy remélhetőleg majd valamikor el tudom képzelni, hogy a nyáron nem, de mondjuk lehet, hogy ősszel újraindulnak valahol, úgyhogy ezt úgy kíváncsian várom, meg addig remélem, hogy ilyen hírleveleikben folytatják ugyanazt az ajánlást, meg a hasonló információ átadást, amit eddig podcastban tettek. Még egy jó darabig elérhetők lesznek az adások, és érdemes úgy is visszahallgatni, hogyha valaki mondjuk beszélgetést kereszt csak Caitlin Morennel, vagy a V. Schwab-bal, Tom Hanks-el, de ők voltak, akiktől először hallottam mondjuk a Lizzo-ról is, mert vele is még nagyon-nagyon az elején, amikor talán az első albuma jött ki a Lizzo-nak, beszélgetek. Tudom, hogy most nem szabad szeretni Lizzo-t, de hát tehát a zené akkor is jó. Jó. Na, akkor nézzünk sorozatokat.
Mert van egy, amit én nem írtam fel, de te felírtad, és sok gondolatom lesz róla.
Kezdhetünk azzal, ez ami az egyik közös pontunk, ugye, és különbözőképpen állunk hozzá, ebből is látszik. Ez pedig ugye a Rookie, az újonc című sorozat, aminek az első 5 évad az fölkerült a Netflixre. Ahogy tavaly év elején azt hiszem a Lucifer volt az, amit így együtt végignéztem a párommal, tehát így, hogy minden este néztünk egy-két részt, tehát így az 90 rész megvolt, most ez a Rookie volt az, amit így kezdtünk el nézni. Én itt már tudtam róla, hogy van egy ilyen sorozat, mert hát a Nathan Fillion-t ezt egyrészt kedvelem is, másrészt követtem is eddig is a közösségi médiában, de még soha nem néztem meg a sorozatát, de most, hogy így fölkerült ugye a Netflix-re, akkor elkezdtem nézni. Ha valaki nem tudná, mert nem csak a Netflixen, de azt hiszem magyar tévében több helyen is megy, mert hát szinkronnal is lehet nézni. Ez egy rendőrségi sorozat, amiben a főszereplőnk, az ugye a Nolan, ő egy ilyen 40-es elvált férfi, akinek már kirepült a gyereke kisvárosból, valahogy úgy dönt, hogy inkább akkor rendőr lesz, úgyhogy beiratkozik a rendőrakadémiára, és a Los Angeles-i rendőrséghez kerül, ugye, mint újonc. Aztán, ahogy ugye előre haladnak az évadok, akkor így az egy-két év újonckodás után már ő is kiképzőtiszt lesz, tehát ő mellé kerül egy újonc, akit aztán tovább kell alakítania. És azt hiszem, hogy így én a hatodik évad végéig néztem, most az új, vagy az ötödik évad végéig? Valahogy igen, az ötödikig, mert azt hiszem most megy a hatodik évad, és már megújították a hetedikre is. És hát engem szórakoztatott. Nem azt mondom, hogy voltak benne, főleg az elején én úgy éreztem, hogy sokkal jobban odafigyeltek arra, hogy tényleg igyekezzenek megmaradni a valóság talaján, függetlenül attól, hogy ugye nem hiszem el, hogy ennyi autót összetörnek, ennyi lövöldözésbe belekeverednek, de mondjuk megértem, hogy a papírtologatásból nem lehet tévésorozatot csinálni.
Hát nem tudom, a Brooklyn Nine-Nine-t láttad már.
Oké. Igen, tehát az ugye egészen más. Ez egy abszolút az a sorozat, ami a rendőröket, mint jó fiúkat, és csak jó fiúkat ugye állítja be. Hát ezt tudom elmondani. Igazából mélyen nem érintett meg az egész, tehát úgy gondoltam, hogy ez egy kiváló szórakoztató sorozat ahhoz, hogy esténként, amikor így ilyen félkomában az ember megnéz egy-két részt, és kész. Úgyhogy ugye így vége lett az évad, amihez így hozzá tudtam még férni, nem kapálóztam, hogy nézzem a többit is, annyira nem néztem utána, hogy mi történik a szereplőkkel, tudom, hogy lesznek még benne változások, de tehát itt letettem, ez olyan, amit fölvesz az ember, meg letesz, és meg tudja nézni, aztán legyint rá, és akkor tovább lép. De Briginek egészen más a véleménye erről a sorozatról, mint nekem, mint aki ilyen el voltam vele szórakoztatott, ennyi.
Jó, most képzeljen mindenkire egy ilyen új ropogtatós hangeffektet, mert az enyém nem ropog. Tessék, megropogtatta, nem ropog. Szóval, szerintem nem akarok túlzásokba esni, de aztán magabiztosan kijelenthetem, hogy a Rookie a legrosszabb sorozat, amit felnőtt életemben láttam. Ez így a TED Talkomnak a tézis mondata erről a sorozatról. Igazából én is azért kezdtem belenézni, mert egyrészt akkor már ugye láttam a snitten, hogy te bőven benne vagy. Másrészt Nathan Fillion, a harmadrészt meg ilyen nagyon sok helyről ugyanazokat hallottam vissza, megolvastam, amiket te is elmondtál, hogy ilyen kis szórakoztató sorozat el lehet vele lenni. Igazából pont ezt kerestem, mert ugyan ebben a fél évben eddig még olyan őrülten sok sorozatot nem néztem, de ez részben, meg olyan őrülten sok bármit igazából, de ez részben annak tudható be, hogy volt egy-két olyan nagyon erős sorozat, amikről majd beszélek később, amik olyan nagy hatása voltak rám, hogy utána nem volt igazából kedvem semmi máshoz. Még így azok voltak a fejemben. Tehát ezért tűnt így a Rookie egy ilyen nagyon jó áthidaló megoldásnak, hogy tudtam, hogy annyira jó úgy se lesz, de ilyen lehet vele lenni. Hát az beigazolódott, hogy annyira jó úgy se lesz, csak amire nem számítottam az, hogy ennyire rossz. És igazából, tehát ez nem vitatom az elhangzottakat, de ami nekem rettentően szúrja a szememet, az hát rengeteg dolog, de különösen ez a teljesen leplezetlen, szégyentelen, álnok, kétszínű propaganda, amit ugye azokra a típusú történetekre szoktak mondani, ami ugye, tehát ez a rendőri propaganda, ami, ahogy te is mondtad, így a rendőröket csak és kizárólag a jó fiúnak állítja be, tehát szerintem annyira álnok az egész, ami igazából nem csoda, mert ugye az LAPD, a Los Angeles-i rendőrség, akinek ugye itt a megdicső történeteit láthatjuk, ők hát mindenféle materiális és immateriális módon támogatják és szponzorálják ezt a sorozatot, és kimondott célja, hogy ez egy ilyen toborzó eszköz legyen az LAPD számára, ami hát úgy tűnik sikeres is. Nekem az a nagyon furcsa benne, hogy Tehát az elején, így az első néhány részben nem is tudtam, hogy ezt mennyire, tehát hogy mennyire veszi saját magát ez a sorozat komolyan, mert hogy olyan fordulatok vannak benne, ami más rendőrös sorozatokban, például a Brooklyn Nine-Nine-ban, tehát itt olyan dolgok vérkomolyak, amik a Brooklyn Nine-Nine-ban nevetségesek, tehát hogy mondjuk azok a rendőrök, akiket a Brooklyn Nine-Nine-ban kifiguráznak, vagy egyébként más sorozatokban kifiguráznak, na azokat így teljesen komolyan kell itt vennünk. Vagy azok a típusú attitűdök, amik máshol a nevetség tárgyai, azokat itt fullba el kell hinnünk. Tehát amikor, ez szerintem nem nagy spoiler, mert a legeslegelső részben kiderül, hogy a legkeményebb, szőröstökű kiképző tisztnek, akinél ugye így minden teszt és semmi se jó, hogy neki az a tragikus háttér története, hogy a felesége, aki szintén rendőr volt, az egy ilyen koszlott drogos most, és akkor ugye néha összefutnak egy-egy, nem tudom, a városon meg ilyen bűncselekmény helyszíneket, tehát az én sírva röhögtem gyakorlatilag, hogy ezt így nem gondolhatják komolyan, de kiderült, hogy nem komolyan gondolják, és még számos ilyen elképesztően izzadságszagú és álságos dolog van, amiről így nem hiszed el, hogy komolyan lehet venni, de ők komolyan veszik, és minden olyan narratív rész, ahol ugye két irányba elmehetne a történet, és ugye van, tehát az egyik irány, amiről azt gondolná az emberi józan paraszt ész, hogy ez így a logikus, meg van egy, ami ilyen nagyon veszélyes terepre vezet, és rossz konklúziókat von le, na ők mindig a másodikat választják, és valahogy mindig így a rossz tanulságot vonják le a történetekből, tehát már nem tudom, az 5000-ből a hanyadik évadban, ugye amikor feltűnik egy új rendőr, aki ilyen 5000 évig előtte, mi magyarul az, hogy undercover volt, ilyen beépített ügynök volt, akkor ugye azzal kezdve, mert itt mindenki egyébként csak ilyen szónoklatokban, vagy manifestókban kommunikál, ezért is meggyőződés amúgy, hogy a mesterséges intelligencia írja ezt a sorozatot, mert így annyira kínosak a párbeszédek, de mindenki a manifestója az, hogy kétféle rendőr van, a Guardian, aki ugye ilyen gondnok, vagy őrző, meg a harcos. És akkor így az ember józan paraszt ésszel belegondol, hogy, mert ugye nyilvánvalóan úgy van ez felépítve, hogy akkor az egyik a jó, a másik a rossz, és hogy így azt gondolnál a kis paraszt eszeddel, hogy nyilván így a Guardian, az őrző a jó, mert hogy hát így, nem tudom, szolgálunk és védünk, tehát hogy így lehet, hogy azért van a rendőr, hogy így megvédje minket, a sima parasztokat, meg így a rendet, mert nem tudom, így rendvédelem, meg hasonlók, de nem kiderül, hogy a harcos a jó, mert hogy igazából, és ugye ez az egész tézise a sorozatnak, hogy így a rendőrök azok folyamatosan háborút folytatnak a polgári lapossággal. Nyilván ezt nem a Ruki találja ki, hanem ugye ez egy olyan narratíva, az a warrior policingnak hívják egyébként, tehát hogy ez a neve is, hogy ez a típusú rendőri hozzáállás, ez erre is épül, ami miatt ugye olyan sok a rendőri erőszak, meg mindenféle fegyveretlen emberek lelövése Amerikában, hogyha nem te lősz először, akkor téged fognak lelőni. John Olivernek több epizódja is van erről, az egész ilyen warrior policing jelenségről. Én vissza is néztem itt a Rookie nézés közben egy-kettőt, hogy jól emlékszem, és jól emlékeztem. Tehát, hogy ők így teljesen ezt a warrior policing narratívát nyomják, és hát elég, tehát hogyha nem tudom magyarul ez mennyire jön át, de hogy angolul teljesen tele van a nyelvezete ilyen háborús terminológiával, tehát például az a szatyor, ami tele van mindenféle, nem tudom, uzival, meg gránátvetővel, amit minden reggel visznek magukkal, az ugye a war bag, a háborús kis tatyójuk, meg minden ilyen háborús terminológia, hát úgy is néznek ki, amikor kimennek egy szerda reggel járőrözni, hogy nem tudod megállapítani, hogy akkor ők most így Fallujah-ba harcolnak, vagy csak így a Hollywood bulváron fognak végigmenni, azt elhajtják onnan a hajleszokat. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon káros narratívát nyom, amit, hogyha valaki egy kicsit is benne van az amerikai rendőrség működésében és annak a kritikájában, amiről én teljesen véletlenül a saját munkahelyi kutatásom révén olvastam egy kicsit, akkor rögtön világos, hogy ez azt a propagandát nyomja, amit gyakorlatilag évtizedek óta kritizálnak Amerikában is, és hogy minden nap lehet látni a káros hatásait ennek a warrior policingnak. Sok helyen egyébként már be is tiltották ezt a warrior tréninget a rendőröknek, hát nem sok haszonnal mondjuk, ahogy látszik, és ezért mondom, hogy ez tehát lehet, hogy vannak benne vicces dolgok, meg minden, de hogy így annyira, annyira káros, így ideológiailag, hogy arra nehéz szavakat találnom. És a másik pedig az, hogy így a történetvezetése, tehát így a karaktereknek nincsenek tulajdonságaik, így elfelejtik időközben, hogy karakterek léteznek, és akkor is soha többet nem hallunk róla, hogy azok miért tűntek el. A párbeszédek azok mindig ugyanazok, mindig ugyanúgy ismétlődnek, és én ott hagytam abban, ami azt mondja, a negyedik évad eleje, vagy nem tudom, ahol nem fogom most elmondani, hogy mi történik nyilván, hogyha valaki ezt nézi, de ahol olyan szappanoperai fordulatot vesznek az események, hogy egyrészt így a karakterek kifordulnak önmagukból, másrészt pedig, tehát hogy tényleg ez a Izaura per Sunrise Bay típusú fordulatok vannak, tehát éppen csak a gonosz ikertestvér nem tűnt fel eddig, illetve az nem derült ki, hogy valakinek a testvére az igazából az anyja egyszerre, meg a nagynénye is, meg mit tudom én, és akkor gyerekkorában elcserélték őket, meg hasonló, tehát hogy ilyen szintű fordulatok vannak, amiknél hát addig se lehetett komolyan venni, de hogy amikor ez a telenovella szál beütött, akkor én ott hagytam abba, pedig én az az ember vagyok, aki akármilyen borzasztó is valami, azt végignézi, de így jöttem az, hogy fel tudtam adni. De nem baj, mert a lényeget láttam, mert szerencsére ugye a harmadik évadban két részben megoldják a rasszizmus például, mert ugye akkor rájönnek, hogy van rasszizmus, és az rossz, de két epizód alatt megoldják, úgyhogy az így jó. Meg így a harmadik évadban, nem tudom, rájönnek, hogy vannak ilyen társadalmi problémák, amik ilyen intézményi, meg társadalmi, akármilyen szintűek, és akkor azt így egy-egy epizódban megoldják, és így megvan oldva. Tehát így elképesztő, és én nem tudom hova tenni ezt a szinte kritikátlan örönködést, ami ezt a sorozatot körülveszi.
De mondjuk én csak ilyen apróságokat szoktam felhúzni magam rajta, hogy aztán a Nolannek a mennyasszonya az úgy mindent is tud, és mindenben is benne van, hol tűzoltó, hol mentős, hol valami ilyen tekes.
Svájci bicska.
Igen, igen, abszolút az. És gondolom neked még az is betett, hogy megjelent benne a Pete Davidson.
Hát igen, tehát hogy mondjuk én csak nem tudom, hogy ő többször jön-e.
Igen, vissza fog térni.
Jaj, hál' Istennek. De hát mondjuk így ez a szerepe, tehát hogy ő is azért mindig magát játsza, de hát ebbe így igen, ő magát játszott.
Egyébként tényleg folyamatosan benne vannak a Nathan Fillion barátai, ismerősei és üzletfelei, tehát ugye az Ellen Tudyk is olyan valaki, aki visszatérő szereplő lesz benne, akkor a Sean Gunn is szerepel, tehát így a Galaxis őrzőiből, a Firefly-ból.
A Castle-ből is, ugye.
Castle-ből is föltűnnek, igen, tehát így minden a Nathan Fillion naprendszerből megérkeznek az benne valaha is résztvevő csillagok kisebb-nagyobb szerepekre. Oké, hát akkor ez olyasmi, ami én elszórakoztam rajta, és nem vettem komolyan. És érdekes mondjuk tényleg, hogy mennyire menő, de hát ez ugyanaz szerintem, én a CSI-okat se bírom, én meg azokat nem bírom, mert nem értem, hogy mi annyira izgalmas bennük, és akkor azok is már 30 éve mennek, és különböző helyeken vannak, tehát ez is...
Hát igen, de hogy az így ideológiailag szerintem egy teljesen más történet.
Mindig is kell egy-egy ilyen, szerintem az amerikai tévében mindig is kell egy-egy ilyen sorozat, ami ugye a rendőrséget isteníti. Most éppen ez a Rookie az. De akkor beszéljünk valami olyasmiről, ami ennél jóval jobb volt.
Okay, szóval ami jóval jobb volt, de nem éreztem tőle jobban magamat, az, hogy még teljesen az év elején, azt hiszem valamikor januárban megnéztem a Bear, a Mackó sorozatnak gyakorlatilag mind a két évadát, és tudom, azon mindenki túl volt addigra, de én igazából nagyon sokáig nem értettem, hogy mi a pláne igazából a Bear-ben. Amikor megnéztem az első részt, akkor mindig nem értettem. De hát gondolom mindenkinek ez volt a reakciója, hogy ha többi is ilyen lesz, akkor én ezt nem fogom bírni nézni, mert ugye az első rész az csak arról szól, hogy káosz van és ordítanak, és hát lehet, hogy ezt is senki nem viseli jól, vagyis hát ugye pont erről szól az egész, hogy ezt ki hogy viseli, de én különösen nem viselem jól semmilyen szinten, hogyha ha káosz van és ordítanak, úgyhogy nagyon elgondolkodtam, hogy mi lesz ebből, és hogy ezt itt adjam-e fel, és nagyon örülök, hogy nem adtam fel, bár azért ugye különösen az első évadban még nagyon sok további káosz volt, és nagyon sokat ordítottak, de sikerült meglátnom, hogy ezen felül mit akarnak mondani. És ugye, ha valaki nem ismeri a Belt, akkor ugye röviden arról szól, hogy van egy Michelin csillagos, nagyon menő séfünk, Carmi, akit a Jeremy Allen White játszik, aki ugye megosztott az internetet szintén az év elején, hogy nem tudták sokan eldönteni, hogy akkor ő most így szexi-e, vagy nem szexi. Én ezt így eldöntöm most mindenkinek, aki dilemmába volt. A Jeremy Allen White az nyaktól lefele szexi, nyaktól felfele meg nem, mert úgy néz ki, mint egy beteg tehén. Szívesen hivatkozhattok rám innentől. Viszont nagyon jól hozza ezt a karaktert, aki ugye ilyen mindent elért a szakmájában, amit el lehetett érni, viszont történt egy tragédia a családjában, meghalt a bátyja, akinek egy ilyen kis szendvicsezője volt, és ugye hazamegy, hogy átvegye ezt a helyet. Hát ugye ott nagyon nem úgy működnek a dolgok, amihez ő hozzá volt szokva itt, ugye a mindenféle igazán menő helyeken, tehát hogy tényleg káosz van, mindenki ordít, nincsen rendszer, vagy hát nem, nincs olyasmi, amit ő ugye rendszernek ismerne fel, mert hogy pont az első részek erről szólnak, hogy ugye a többiek mondják neki, hogy ugye megvan a módja annak, ahogy ők csinálják a dolgokat, és akkor ne próbálja ezt megzavarni, mert akkor nem fognak működni a dolgok, de ugye amit ők hát rendszerként adottak számon, azt, hogy a Carmi nem tudja rendszerként értelmezni, és akkor ő próbálja azokat a standardeket bevezetni ebben a szendvicsezőben, amikhez ő hozzászokott a Nomában meg ilyen hasonló menő helyeken, és hát ez nem egyszerű. Illetve ugye látunk flashbackeket is a Carmi múltjából, hogy hát nem volt kifejezetten tűzoltó majális mindenféle fancy éttermekben dolgozni. És nekem többek között azért tetszett nagyon ez a sorozat, mert megmutatja, tehát hogy így nem ezeket az illúziókat építi, ahogy szerintem sokan elképzeljük, hogy milyen lehet mondjuk egy elegáns étteremben, vagy egy ilyen jól menő étteremben dolgozni, hogy az ugye mennyire kreatív, meg kiteljesedik benne az ember. Nem, tehát hogy ez olyan, mint hogy egy építkezésen dolgoznál, egy nehéz fizikai munkát végzel napi 12 órába, és akkor közben egy férfi ordít rád. mert így kiderül, hogy ez ilyen. Vannak ilyen zseniális flashback jelentek, amikor ugye akár mit csinálja a gyönyörű, kifinomult, elegáns luxus fogásait, megsere meg a keze, ahogy ott a, mit tudom én, csepegteti a háromszem redukciót a tányérre, és akkor közben ott áll mellett a főnöke, és így alázza folyamatosan, és ő meg csak így mondja mindenre, hogy yes, chef, mert nem mondhat mást. Tehát szerintem ezek az emberi oldala, az nagyon szuperül el van találva a Bernek, hogyha, tehát szerintem, ha nem is kell ahhoz vendégletesbe dolgozni, de hogyha az embernek voltak bizonyos típusú munkatársai, akkor ezekre a yes chef pillanatokra nagyon tud rezonálni, erről most így többet nem fogok mondani. És igen, tehát ez már az első évad, az nagyon megérintett ebben, és hogy olyan, tehát oda futott ki, ahova én nem vártam, hogy ebből ezt ki lehet hozni. És ugye a második évad az szerintem még sokkal-sokkal jobb is volt az elsőnél, ami ugye már nem arról szól, hogy minden rossz, minden káosz, hanem hogy akkor ebből a káoszból megpróbálnak valami újat építeni, ami már nem csak ez a... Amikor már nem csak arról szól a dolog, hogy próbáljunk nem megfulladni, hanem hogy valami értelmeset csináljunk, mert ugye közben csomó mindent megtudunk akármiről is, meg több szereplőről is, és van néhány egészen eltalált, egészen zseniális epizód benne, például azt, amiben Olivia Colman szerepel, azt többször is megnéztem utána. Ugye van egy rész, amikor az egyik ételmi dolgozót, akiről ugye addig kb. Azt tudtuk meg, hogy neki semmilyen hasznos skill nincsenek, és nem nagyon lehet semmire, vagy semmiben számítani rá. Elküldi Carmi tanulni egy ilyen nagyon jól menő, szintén Michelin csillagos étterembe, ami az Olivia Colmané, és ugye ez a karakter úgy értelmezi ezt, hogy ez ilyen büntetés az ő számára, és hogy ez mennyire ilyen derogáló, és egyetlen rövid epizód alatt egy olyan látványos karakterívet tudnak megmutatni, amit szerintem nagyon kevés hasonló sorozat tud megcsinálni.
Ja, és milyen zseniálisak ugye ezek a mellékszereplők, tehát hogy amikor igen. megjelenik egyrészt az Olivia Colman, akkor a Will Poulter-es is, vagy amikor igen. a Sarah Paulson, Jamie Lee Curtis, John Mulaney, mindenki. Ja, most már várom a június végén, akkor jön azt hiszem a harmadik évad, és izgalmas lesz. És akkor még csak nem is beszéltünk a Ayo Edebiről, aki meg ugye a másik oldalról közelíti ezt a témát, ha ki meg szeretne ugye bekerülni egy valami menő Michelin csillagos étterembe, hogy ott dolgozhasson, de hiába vannak ilyen nagyszerű tervei, nem sikerül egy csomó minden neki, és ugye ilyen mentorként akarmira felnézni, aki meg semmiképp nem akarja, hogy ő belőle bárki is mentort lásson. Ja, és van az a rész, amikor ugye elmegy és kipróbálja a Chicagóban a kajákat. Hát, az valami szenzációs. Az elképesztő. Igen, a Bear az jó. Még egy olyan sorozat, amiről szerintem talán már beszéltünk, de most az évelején kijött az eddigi utolsó évada. Nem tudom, hogy fog-e belőle folytatást lenni, vagy nem. Végül is úgy lett lezárva, hogy akár lehet, akár nem. Ez pedig ugye a Girls Five Ever, aminek az első két évada, az nem is tudom, talán a Peacockon ment, és aztán a Netflix átvette a harmadik évadra. És ugye a Girls Five Ever az egy ilyen 90-es évekbeli ilyen egyslágeres lány együttesről szól, és a lány együttes, öten voltak, most már csak négyen élnek, és egészen véletlenül valamelyik számukat egy éppen befutó rapper feldolgozza, és akkor így lehetőséget kapnak, hogy ugye újabb esélyt arra, hogy ismét sztárok lehessenek, és akkor mindegyikkel egy csomó minden más történt az elmúlt 2-3 évtizedben, ugye a szereplőket ráadásul, ugye, aki a két énekes, meg zeneszerző, ugye a négy főszereplő közül, az egyik a Sarah Bareilles, a másik pedig ugye a Renée Elise Goldsberry. A Sarah Bareilles, aki nem csak ugye énekes, hanem ugye ő szerzi a lányoknak főleg a számokat, és akkor van még a másik két tag, akiket meg a Busy Phillips, meg a Paula Pell játszanak, és szerintem annyira jó az egész sorozat, egyrészt az benne, hogy ez a helyzet, hogy ugye a második esély, amíg az első is eléggé béna volt, de hát meg pláne így visszanézve így a 2000-es évek, 90-es évek vége, a 2000-es évek, amikor ugye a Spice Girls után mindenki ugye nem csak fiúcsapatok, hanem ugye a lánycsapatok is voltak, amikor vannak ezek a visszatekintések, hogy mi mindent csináltak ugye az MTV-ben, akkor a videóklipekben, meg a mit tudom, ilyen kezdetleges valóságsókat is csináltak, stb. Vannak, akik nem engedték el ezt a fényt, és megmaradtak egy ilyen a négyük közül a látszatházasságban, van, aki teljesen hétköznapi életet próbált megélni, meg akkor ott van a Viki, aki a Renée Elise Goldsberry, aki szerintem szenzációs, mert ugye egyrészt marha jó színésznő, rohadt jól tud énekelni, és ebben pedig kiderül, hogy olyan komikusi vénája van, hogy az ember csak les. Tehát ugye ő az, aki, ő is volt az egyik, aki miatt fölbomlott a csapat, mert ugye ő ugye szóló karriert akart csinálni, de hát kb. Semmire sem ment, de még mindig azt képzeli magáról, hogy ő a díva, és ehhez képest is viselkedik végig. Illetve persze közben változik, mert ugye ismét, hogy összejönnek azok után, hogy évekig nem is nagyon tartották a kapcsolatot. Az egymás közt lévő dinamika is kicsit megfordul, meg igazolódnak egymáshoz, meg szóval rengeteg minden történik a csajokkal. Ugye az első évad az arról szól, hogy ugye újra felfedezik őket, akkor a második évad az, hogy megpróbálnak egy albumot összehozni, hogy legyen akkor egy zene. A harmadik évad pedig, hogy elmennek turnézni. És hát igazából meg kell nézni, hogy láthassunk, hogy mindenféle természetesen ilyen kis klubokban játszanak, hol szörnyű közönség előtt, meg semmi nem sikerül, hol pedig nagyon jól sikerül, és akkor a végén ők úgy képzelik, hogy majd megtöltik a Madison Square Garden-t is, de hát ez sem egészen úgy megy, mint ahogy ők azt elgondolják. És mondom, hogy a végére hogy az jön ki belőle, hogy ebből még bármi lehet, tehát tovább lehet lépni erre vagy arra. Szenzációs az egész. És közben meg a kurens sztárvilágról, popszakmáról is van benne egy csomó ilyen odaszúrás, például, hogy a nagy sztárok hogyan élnek, vagy hogy nem élnek, és mit szeretnének inkább csinálni, mint sztárnak lenni. És meg a múltjuk is mindig visszaköszön, vagy olyasmiben, hogy milyen rosszat tettek régen, vagy az, hogy őket kell megkövetnie valakiknek, akik ellenük cselekedtek. És közben meg tele vannak mindenféle híres szereplőkkel, akik egyrészt vagy önmagukat játszák, vagy teljesen más valakit, tehát szerepel benne ilyen egy-egy részben, rövid ideig Tina Fey, Stephen Colbert, Vanessa Williams, Amber Ruffin, mindenki benne van, akár csak rövid időre is, úgyhogy nagyon szórakoztató sorozat volt, és ez is olyasmi, ami kevés, tehát 3 évad, összesen 20-22 rész, úgyhogy igazán le lehet darálni, és jól szórakozni rajta. És különben nem rosszak a számok, ugye azért Sarbarez tud dalt írni bármilyen stílusban. Úgyhogy ez a Girls Five Ever.
Nekem akkor a következő kedvencem, azt szintén így az év elején, január-februárban néztem, az a Berlin Station, vagy Ró Berlini küldetés sorozat, aminek igazából az volt az indítatása, hogy amint már az előző epizódban is említettem, így az év eleje az nekem egy ilyen Richard Armitage ködben telt, és teljesen rácsavarodtam. Ez amúgy is már évek óta a kívánság is, vagy a várólistámon volt. Pont fenn van vagy a Sky Showtime-on, vagy a Netflixen a kettő közül valamelyiken. Úgyhogy ott kezdtem el nézni. 3 évad készül belőle, és ugye ez bár amerikai, de kicsit ez a brit típusú sorozat, hogy egy évadban nincsen olyan őrült sok rész, illetve egy-egy évad egy nagyobb narratívát ölel fel. Ja, az alapszituáció az igazából hasonló a Spookshoz, amiben az Armitage még a karrierje elején játszott, tehát ez is egy ilyen kémes sorozat, és ugye itt a CIA Berlin irodája helyszín, ennek az egyik ügynöke, Richard Armitage, most nem Lucas North, hanem valami más néven, amit jól elfelejtettem, úgyhogy mindjárt hiteltelen lesz, hogy mennyire bejött nekem ez a sorozat. Daniel Miller, jól van, csak sikerült ezt megtalálni. És ugye az a szituáció, hogy Daniel Miller évekig otthon Amerikában dolgozott így ilyen elemzőként a CIA-nál, viszont most visszakérte magát terepre, és akkor így kerül Berlinbe, és az első évadban, hát én nagyon, nagyon kúrás, hát akkor kúrás, meg azóta meg még inkább aktuálissá vált témákat dolgoznak fel. Az első évad az egy ilyen potenciális terrorista fenyegetésről szól, illetve egy olyan ember próbálnak leletezni, akit úgy gondolják, hogy ilyen terroristákat finanszíroz, és így tovább a második évad az a szélső jobb, a német szélső jobb felemelkedéséről, aminek ugye semmi közel egyébnek se a valósághoz. A harmadik évad pedig arról szól, hogy Oroszország így potenciálisan beleavatkozik Észtország ügyeibe, olyannyira, hogy mintha lennének lépések arra, hogy el akarja Észországot foglalni. Hát megint csak egy olyan sztori, amit így ki tudja, honnan vettek. Semmi ilyesmi nincs, ami ezt inspirálhatta volna. A harmadik év az sok szempontból elkülönül az első kettőtől, már csak azért is, mert abban egyéb okok miatt a Richard Armitage is nagyon keveset szerepel, illetve azt főként nem is Berlinben forgatták, hanem vicces módon Magyarországon. Tehát Észtország például Sopronban van, mint megtudtuk, illetve így Budapesten forgattak elég sok mindent, hogy nagyon örültem, amikor felismertem a nyugatit, még a nagy libri feliratot se takarták ki, ami látszik a nyugatiból. Na mindegy. De az első két évadot azt tényleg Berlinben forgatták, nekem különösen tetszett, illetve szerintem nagyon-nagyon jól eltalált volt mind a két évadnak ez a narratív íve, a karakterek is, ugye, akik a CIA-nál dolgoznak is, nagyon érdekesek, és egy csomó potenciál van bennük, úgyhogy igazából én eléggé sajnáltam is, hogy ennek a harmadik évad után vége lett, bár talán onnan már igen, tehát hogy onnan már így elég nehéz lett volna visszahozni, vagy onnan folytatni, ahogy az véget ért. De a lényeg az, hogyha valaki szereti az ilyen sorozatokat, mint amilyen, ahogy mondtam, a Spooks is volt, illetve a nem feltétlenül egy eset per epizód típusú sorozatokat, mármint amikor ugye ilyen nyomozósabb sorozatokról van szó, akkor azoknak tényleg nagyon ajánlom, meg hát Richard Armitage az így magáért beszél, szerintem.
Akkor én még amit ilyen felírtam, mint sorozatot, ami nem tudom, hogy mi sorozat, mert végül is csak egy ilyen hatrészes special volt. Ez a John Mulaney Present Everybody's in LA a Netflixen, és ami májusban igazából élőadásban ment le, tehát ugye élőben közvetítette a Netflix, senki nem maradt fönn, gondolom, Európából megnézni ezt, tehát nem az élőadást láttam, hanem később megnéztem a felvételeket. Ugye a Netflixnek májusban volt ez a Comedy Fesztivált csináltak igazából Los Angelesben, ahol több estén keresztül, több helyszínen tényleg a stand-up nagy ágyúi, meg a kisebbek is fölléptek, de ilyen egymás után, tehát egymást váltották a színpadon, igen, pont mondjuk John Mulaney, és utána meg mondjuk jött a Hannah Gadsby, stb. Tehát igen, mindenki, akit egyrészt ugye van Netflix specialje, az ott volt, meg még egy csomó más is, és akkor összem ez adta a keretet ahhoz, hogy ha már az összes komikus itt van ebben az időszakban Los Angelesben, akkor a John Mulaney-n egy ilyen beszélgetős műsort készített Los Angelesről, hogy ez egy mennyire különleges hely, mert mondjuk most az elmúlt években azt hiszem ő is átköltözött oda, ott él, és ugye rácsodálkozik egy csomó mindenre, úgyhogy beszélgetett egyrészt híres emberekkel, azok közül, a komikusok közül, akik éppen akkor ott tartózkodtak Los Angelesben, másrészt Los Angeles-i hétköznapi emberekkel, mármint úgy értem, hogy mondjuk a város, de olyan környezetvédelméért, felelősért, akkor szeizmográfussal, aki ugye a földrengésekről számolt be, meg akkor az egyik olyan helikopter újságíróval, aki az egyike volt az elsőknek, akik tudósítottak ugye a helikopterről, és megtanult ugye helikoptert is vezetni, meg ugye újságíró is volt, és részt vett ugye mondjuk az OJ ültözésben, tehát mindenféle, és az egész ilyen egészen káoszos, ilyen káoszos volt, de ennek ellenére roppant szórakoztató a vendégek, én nagyon fura összeállításban kerültek oda, úgy látható is volt, hogy nem is tudták, hogy mondjuk mit kezdjenek egymással, de egy csomószor végül is jól alakultak a dolgok, és a beszélgetések meg voltak ilyen telefonhívás, mivel hogy élőben volt, tényleg volt élőben telefonhívás hétköznapi emberekről, akik vagy mondtak valami értelmeset, vagy kinyomták őket, ne hülyeséget beszéltek, tehát tényleg az élőadás varázsa. Ez is benne volt, és akkor itt tér vissza másodszorra Andy Samberg, mert azt mondom, igen, a második részben ő is egy alakot játszott, tehát nem saját magát, hanem valaki más játszott ugye a közönség soraiban, mert volt, onnan is voltak mindig, hogy a közönség soraiban kik vannak, és volt benne ilyen John Oliver Jr., tehát az egyik részben volt egy kisfiú, aki John Olivernek volt beöltözve, és mintha a Last Week Tonight-ot csinált volna, de a John Mulaney égette, mint John Oliver Jr. Tehát szóval ilyen, tényleg ilyen őrület, tehát néha az ember nem tudja, hogy most még mindig drogozik a John Mulaney, vagy ez ő amúgy is ilyen, de hát elvileg nem, rábom már túl van, és tartja is magát. Tehát ilyen elképesztő ötletei vannak, hogy ő akkor ezt most megvalósította. Úgyhogy egy kicsit kaotikus, de roppant szórakoztató. És majd mindenki úgy volt vele, hogy mi a fenét kell, a Hannah Gadsby is. Nem tudom, mit csináltam én itt, de itt voltam. Érdekes volt. Úgyhogy ez a John Mulaney Presents. Na, miről akarsz még beszélni?
Amúgy azon gondolkoztam, hogy esetleg akkor a filmeknek csináljunk egy harmadikat, mert ugye, ha már most így egy órán túl vagyunk.
Jó, még belférnek akkor jó a filmek a következőbe.
Mert akkor most így, igen, mondjuk azt az egyes sorozatot, ami fel van írva, és akkor ott így abba fejezhetjük, és akkor a filmeket meg nem kell gyorsan ledarálni, hanem azok a harmadik lesznek.
Oké, jó.
Nekem pedig a harmadik sorozat, amit felírtam, és mi nagyon tetszett, ez a Rutherford Falls, amire azért figyeltem fel, mert az egyik készítő az a Michael Sure, aki a Brooklyn Nine-Nine-nak és a a producere, vagy showrunnere, vagy valami ilyesmije volt. A Rutherford Falls egy amerikai kisvárosban játszódik, ahol ugye nagyon jelentős indián örökség van, és a főszereplő az két gyerekkori jó barát, a Nathan Rutherford, aki a város alapítóknak, hát nem az indián oldalról, hanem a betelepülő oldalról a leszármazottja, ugye az ő családjáról kapta a város a nevét, a másik pedig a Regan Wells, aki pedig indián származású, tehát az ő családja meg a tényleges alapítók sorába tartozik. Mind a ketten nagyon, nagyon fontosnak tartják, hogy a városnak a történelmét meg a saját örökségüket ápolják, tehát a Nathannek például ugye a saját családja házában van egy ilyen múzeuma a város történetéről, és hogy ő nagyon, tehát neki ez az életének a missziója, hogy a Rutherford örökséget azt tudja ápolni. Viszont az lesz a kiinduló konfliktus, ami ugye szimbolizál egy csomó más ilyen eltemetett dolgot, hogy van egy szobor az egyik Rutherford ősnek a szobra a város közepén, ami ugye annak állít emléket, ahol azt hiszem az ős az így aláért valami paktumot az indiánokkal, vagy valami a város alapításához kötődik, viszont ez egy nagyon kényelmetlen helyen van, tehát pont az út közepén, és mindig neki mennek autóval, mert mit tudom én. Mikor már sokadjára történnek ilyen balesetek, akkor a polgármester úgy dönt, hogy arrébb kéne ezt a Rutherford szobrot tenni, de Nathan ezzel nagyon ágál, hiszen ugye ez mindig is ott volt, ez ugye az örökség része, a történelmük része, stb. Itt a szobor körül, meg a város öröksége körül kibontakozó viták nyilvánvalóan ugye arra fognak visszavezetni, hogy akkor ki is ennek a városnak az alapítója, ugye a Rutherfordék, vagy a Minisonka nemzet, ugye a Minisonka, ez egy ilyen annyira vicces magyarul, ugye ez annak a fiktív indián törzsnek a neve, akiké ugye az a terület eredetileg volt, hogy akik ott éltek azon a területen, és igazából erre fog kifutni az egész mind a két évad, hogy mindenkinek szembe kell néznie azzal, hogy mit jelent az ő saját öröksége, tehát ugye ugyanígy ennek, mint a régennek, hogy hogyan lehet ezt ápolni, hogyan lehet ezt tisztelettel ápolni, illetve mit jelent mindez a jelenben, különösen ugye ez a Minisonka közönség köreiben fontos, tehát ugye az amerikai indiánok a mai napig ugye, rengeteg olyan problémával szembesülnek, ami hát gyakorlatilag ugye a telepesek, ugye az első fehér bevándorlók idejéből megmaradt, és amit azóta se feltétlenül sikerült jól megoldani, kezdve onnan, hogy ugye, másképp viszonyulnak például a földhöz, a birtokláshoz, és így tovább a rezervátumok, és ugye az ehhez kapcsolódó tevékenységeket, milyen törvények szabályozzák, milyen lehetőségeik vannak az indiánoknak a rezervátumon, városokban, stb. Stb. Tehát egy csomó dolgot meg lehet ebből tudni, amivel szerintem mondjuk az átlag magyar olvasó, tévénéző nem biztos, hogy tisztában van, de közben ez azért tényleg egy szitkom maradt, tehát hogy nagyon-nagyon vicces akkor is, amikor nagyon komoly témákat próbál feldolgozni, és szerintem a karakterek tök jól eltaláltak. Ugye a Nathan Rutherford, az Ed Helms, a régent játszó színésznő, a Jane Schmidig, őt nem ismertem korábban, de szerintem elképesztően jó, és van benne néhány jól ismert vagy egy számomra ismerős színész, például Dusty Millingen, aki a Schitt's Creekben volt, tehát az állatorvos. Ő egy NPR újságírót játszik, aki kiszagolja, hogy itt van valami érdekes sztori, és egy podcastot csinál itt a Rutherford Falls-i eseményekből, amivel nagyon sikeres lesz, csak ugye ebből a podcastból a Nathan Rutherford nem annyira jól jön ki. Úgyhogy ez halálosan vicces, én sajnálom is, hogy két évad után vége lett, mert most már ez lezáródott, nem újították meg többre, de nagyon-nagyon nagyon jó és jó szívvel ajánlom.
Na, és akkor egész véletlenül ehhez a Michael Shurhoz még kapcsolódik akkor az én utolsó sorozatom is, mert a Hexnek is az egyik executive producere, vagy producere, meg hát ugye most újra nézegetem néha a Good Place-t, tehát ugye azt is nem csak a Brooklyn Nine-Nine, de a Good Place-t, meg a Good Place-t, meg a Parks and Recreation-nek is ő volt az egyik producere, úgyhogy a Hexnek is, ugye a Hex az pedig most jött ki a harmadik évad, az igazság, hogy most megvárom, mert most jött ki az utolsó rész a harmadik évadból, úgyhogy most majd így egybe fogom, mert a múltkor is egyben néztem meg. Az első részt azért megnéztem, hogy mert eléggé cliffhangeres volt ugye a második évadnak a vége, hogy ebből lehet tovább, vagy nem lehet tovább, hogy mi történik a főszereplőinkkel. Ugye a Hex az egy híres komikusról szól, akinek Las Vegasban van ilyen állandó műsora az egyik hotelben, de hát úgy gondolja a hotelvezetőség, hogy ez ő fölött eljárt az idő, és le akarná őt cserélni, de hát ő természetesen függetlenül attól, hogy mehet neki ez az élete, hogy ugye minden este kiáll a színpadra, és előadja a vicceit, de arra is rá kellett jönnie, hogy azért nagyon sok mindenben változott a világ, amióta ő elkezdte ezt a dolgot, és kap egy írótársat maga mellé, egy fiatal írót, akit meg canceloltak, mert olyan viccet engedett meg magának még ezt ugye annó a Twitteren, ami után senki nem akar vele dolgozni. Úgyhogy ő így kávé haragban van a világgal, és pont utálja az ilyen már megalapozott és régóta dolgozó sztárokat, úgyhogy nekik így össze kell csiszolódniuk, hogy együtt tudjanak dolgozni, hogy azokat a vicceket, amiket ő ír, azt elmondja a Debra, úgyhogy ez egy ilyen érdekes kapcsolat alakul ki köztük. Tehát szakmailag aztán a második évadra összecsiszolódnak, sőt a második évadban úgy tűnik, hogy emberileg is összecsiszolódnak, és szinte már barátok lesznek, és akkor a második évadnak úgy van vége, hogy egy ilyen erős vágással, hogy vége a kapcsolatuknak, és akkor a harmadik évad onnan indul, hogy mi történt az elmúlt egy évben mindkettőjükkel, mindkettőjüknek megváltozik ugye az élete, az előző két évben együtt töltött időszak egyikükön se marad nyomtalanul, tehát mind a Debra is érzi azt, hogy ő most már többet szeretne, más szeretne, tehát lehet, hogy valami mást kéne csinálnia, mint amit eddig csinált, és aztán végül is fölveszik egymással a kapcsolatot, még hogyha eleinte ilyen nehezen is, hogy ismét, ha nem is egyedre dolgozzanak, de még az első rész az úgy van, hogy nem feltétlenül fognak együtt dolgozni az Évával, de legalábbis valami fajta visszakerülnek egymás életébe bizonyos szinten, úgyhogy itt a harmadik évadnak az első részénél még csak itt tartottunk, hogy ismét megjelennek egymás életében, és hogy innen hova fog tovább fajulni, vagyis hát nagyjából tudom, hogy mi van a harmadik évadban, tehát ott, hogy a Debra azt hiszem megpróbálkozik pont ilyen talk show műsort vezetni, vagy valami hasonló, úgyhogy gondolom ide fogja majd valahogy beilleni az Évának valahogy az író társasága. Úgyhogy nagyon jó, mert egyrészt ugye a Debra ilyen Hollywood, csillogás, Las Vegas, tényleg kiváló humorista, és közben nagyon dörzsölt üzletasszony is, viszont természetesen a családi háttere már nem éppen az igazi. Vannak neki azért a magánéletében problémái, ugyanígy az Éva pedig ez a fiatal új fajta típust képviseli, mint író, és most már végül is az első nagy sikerek után ugye volt a hatalmas lejtő, és most így a harmadik évad elején ismét ott van, hogy igazából jó helyen van, de ennek ellenére azért a kreatív energiáit leggyümölcsözőbben azt a Debra mellett tudta kibontakoztatni, úgyhogy gondolom ebből majd újból lesz valami extra szuper kapcsolat. Úgyhogy ez a Hex, ami magyarul még hozzátették a pénzbeszél, bár szerintem oké, hogy sok pénze van, meg nagyon jó pofa, mert Debrának ugye ő egyébként valamelyik bevásárlócsatornának, QVC-n ilyen mindenféle ilyen saját termékei, vagy legalábbis olyan dolgok, amiket ugye ő reklámoz vannak, úgyhogy mindig vannak ilyen, hogy hogyan veszik föl ezeket az adásokat, és erről állandóan eszembe jut Bridget Jonesnak a mamája, amikor ő is ott a bevásárlócsatornán volt, ugye hát háttérben. Igen, Debra az azért ezt egészen másképp, más szinten műveli. Úgyhogy akkor oké, akkor ezek voltak a sorozatok, és akkor így viszont, hogy a filmekről nem beszéltünk, nem jön be az, hogy harmadszor is visszatérjen az Andy Samberg, de akkor ő majd a filmes részben megint lesz majd egy film, amiben föl fog bukkanni. De akkor erre most két hetet még várnatok kell, hogy megtudjátok, hogy hogy tér vissza Andy Samberg. Úgyhogy tartsatok velünk két hét múlva is. Sziasztok!
Sziasztok!